4. Tavaszodik újra. X egyszer. Az ember nem szívesen ír le számjegyeket, ha túl van bizonyos koron. De most másképp tavaszodik, mint évekkel ezelőtt. Régebben azzal kezdődött a változás, hogy feltörték az eljegesedett utcát, körülbelül húsvét táján. Látta ilyenkor az ember az egész tél lerakódását minden rétegével együtt. Mintha geológiai képződmény lett volna. Most nem jegesedik el immár az utca. Szánkók, csengők, szánhálók alig vannak. S az ember szinte azt képzeli, hogy az éghajlat közép-európaivá enyhült, úgy, mint maga a kor. Régebben, mikor a hajózás megszűnt őszkor, és nem voltak még vasutak sem, az ember vesztegzárba került. Ellátta magát besózott élelmiszerrel télire, és amikor megjött a tavasz, úgy érezte, hogy minden új, friss életre ébred. Most jégtörők és vasutak kiegyenlítették immár az évszakokat, és az ember egész éven át kap virágot, gyümölcsöt, zöldséget. Régebben kiemelte az ember a belső ablakokat, és behallotta a szobákba nyomban az utcai lármát, mintha újra összeköttetésbe lépett volna a külső világgal. A ház belsejében megszűnt a tompa, lágy nyugalom, s az ember új életre ébredt, jó részt azért is, mert beengedte házába a világosságot. Most ott maradnak a helyükön egész éven át a kettős ablakok, de kárpótlásul kinyitja az ember be nem ragasztott ablakait egész télen át is, valahányszor szükségét érzi. E kiegyenlítődések következtében most egyszerre meglepi az embert a tavasz, és nem jön olyan neki készülődéssel, mint valaha. Éppen ezért nem is fogadjuk különösebb lelkesedéssel. És ezt a tavaszt úgy fogadtam, mint tényt, és nem fűztem hozzá nagy reményeket. Tavasz van, tehát nem sokára ősz lesz megint. Kiültem az erkélyemre, és elnéztem a felhőket. A felhőkön látszik, hogy tavasz van. Nagyobb tömegekben gyülekeznek, sűrűbbek és élesebb körvonalúak. És amikor egy-egy léken vagy rianáson át kivillan az ég, csak nem feketén kékellő. De a távolban látom egy erdőnek a szegélyét is. Majdnem csupa jegenye és lucfenyő. Sötétzöld, tüskés, és az én szememben a svéd természet legjellegzetesebb képe. Feléje mutatok, és így szólok. Íme Svédország. És az erdő szegély néha egészen olyan, mintha valami távoli város körvonalait látnám, a rengeteg kéményt, csúcsot, párkányt, tornyocskát, oromzatot. De ma erdőnek látom. Minthogy szél van, bizonyos, hogy azok a sudárfák mozognak, de félmérföldnyi távolságból nem láthatom a mozgásukat. Elővettem hát a messzelátómat, és most láttam, hogy az egész fenyves kontúr úgy hullámzik, mint a távolba vesző tenger. Ennek nagyon megörültem, főképp azért, mert azt hittem, hogy egy kis felfedezés is van benne. A vágyam odahúz, mert tudom, hogy az erdő mögött ott a tenger. Tudom, hogy májfű és berki kökörcsin nő a fák tövében, de nagyobb örömem telik az elképzelésükben, mintha a valóságban látnám őket, mert rég ideje kinőttem már abból a természetből, amely az ásványvilágban, növényvilágban és állatvilágban fejeződik ki. Engem az emberi természet és az emberi sors érdekel. Valaha bele tudtam merülni egy-egy gyümölcsös kert szemlélésébe. Most is szépnek találom, de már nem annyira. Azzal a derengő sejtelemmel próbálom ezt megmagyarázni, hogy vannak ezeknek a tökéletlen másolatoknak tökéletesebb mintaképei. Éppen ezért nem is kívánkozom hát falura, bár kezd már bennem ébredezni az idegenkedés a várostól, de inkább csak azért, mert változásra volna szükségem. Tovább bolyongok hát az utcáimon, és amikor emberi arcokat látok, emlékek ébrednek, gondolatok támadnak bennem. Ha pedig elballagok a kirakatok előtt, annyi dolgot látok a föld minden országából, amit emberi kéz alkotott vagy nemesített meg, hogy kapcsolatba jutok úgy szólván az egész emberiséggel, és bőségesen válogathatok a benyomásokban, színekben, formákban, önként kínálkozó képzetekben. Reggelenként, mikor a földszinten takarítják a szobákat, egy-egy ablak nyitva van. Elmegyek előttük, de természetesen nem állok meg. Ám egy szempillantás alatt végig siklott a tekintetem egy idegen szobán, és megcsapott egy emberi élet történetének a szele. Ma reggel például bepillantottam egy tolóablakon, egy régebbi házba, egy cserép Aspidistra mellett, amely Japánból való csúf, liliumféle, és virágát nem a világosság felé küldi, hanem közvetlenül a gyökeréből rakja le lent a föld színén, mint csillagformára vágott hússzeletkéket. Tovaröppenve emellett a virág mellett, az egyik sarokban, ahol négyszögletes fehér cserépkája állt, egy íróasztalra, s ezen a hasznos és unalmas felszerelésre siklott a tekintetem. A kályha régebbi időből való volt, s minden egyes cserepének gyászos volt a szegélye, mintha fekete szögekkel lett volna kiverve. Nagy, bemélyedt ajtók voltak rajta, s a sarkot, ahol állt, egészen elhomályosították a leírhatatlanul sötét tapéták. Először a 70-es évek homályos szobái jutottak eszembe, de egyidejűleg elfogott valami elvont rossz érzés is kispolgári otthonok cifra nyomorúságának, embereknek az elképzelése, akikre súlyosan ránehezedik az élet gondja, s akik kínlódnak és gyötrik egymást. És felmerült az emlékezetemben egy régi otthon, amely sohasem jutott volna eszembe, ha ez a tólóablak nincs nyitva. Majd fölbukkant előttem a múltból egy rég elfelejtett sors, amelyet most érdekes új megvilágításban láttam. Csak most értettem meg ezeket az embereket, amint rájuk gondoltam, oly hosszú idő múlva. Csak most értettem meg a tragédiájukat, amelyet régebben elhárítottam magamtól, mert kínosnak és kicsinyesnek tűnt fel előttem. Mihelyt hazakerültem, kidolgoztam a dráma vázlatát, és ehhez egy tolóablak révén jutottam hozzá. Ha est megyek el hazúról, mikor már leszállt a sötétség és égnek a lámpák, megszaporodnak az ismerőseim, mert ilyenkor beláthatok a magasabban lévő lakásokba is. Tanulmányozom a bútorokat és berendezési tárgyakat, megfigyelek családi enteriőröket, jeleneteket az életből. Azok, akik nem eresztették le a függönyöket, azt akarják, hogy lássák őket. Ennél fogva semmiféle gyöngét tapintatossággal nem kell törődnöm. Egyébként pillanatfelvételekre pályázom, s amit láttam, később kidolgozom. Egyik este például elhaltam egy szép saroklakás előtt, amelynek nagy ablakai voltak, és azt láttam, hogy... Láttam a 60-as évekből való bútorokat és apróságokat, függönyökkel a 70-es évekből, ajtófüggönyöket a 80-as és polcos állványokat a 90-es évekből. Az ablakban alabástrom urna állt, amely elefántcsont színűre sárgult az emberi lehellettől, a sóhajoktól, borgőztől, a dohányfüsttől. Félretett, semmire sem használt urna lehetett, amelyet végül arra szánt valaki, hogy összegyűjtse benne a névjegyeket. Hamveder lett belőle, amelyet ki lehetne vinni a temetőbe, a jó barátok neveivel, akik jöttek és mentek, rokonokéival, akik éltek és meghaltak, jegyesek és fiatal házasok, megkereszteltek és eltemetettek neveivel. A falakon sok arckép lógott a legkülönbözőbb korokból. Páncélos hősök, parókás bölcsek, fehér galléros papi személyek. Az egyik sarokban egy pamlag előtt játszóasztal állt. Körülötte négy furcsa figura ült és kártyázott. Nem beszéltek, mert egyiknek sem mozgott az ajka. Három nagyon vén volt közülük, de a negyedik félig fiatal. Valószínűleg ez volt a házigazda. De a szoba közepén egy fiatal nő ült háttal a játszóknak, és valami horgolás fölé hajolt. Minden bizonnyal dolgozott, de munkája nem érdekelte, mintha csak az időt jelezte volna, szemenként a másodperceket mérve a horgoló tűvel. Majd fölemeli a munkáját és ránéz, mintha azt akarná leolvasni róla, hány óra van. De a szeme a munkán át a jövőbe nézett, és egyszerre csak kiszökkent a tekintete az ablakon keresztül el a hamveder mellett, és találkozott odakünn a sötétben az én tekintetemmel, de anélkül, hogy láthatta volna. Úgy rémlett, hogy ismerem ezt a nőt, aki mintha megszólított volna a szemével, de persze ezt csak képzeltem. És akkor az egyik múmia az asztalnál mondott valamit. A nő nem fordult hátra, csak a nyakát mozdította válaszul, és mintha megzavarták vagy meglepték volna a gondolataiban, még jobban ráhajtotta a fejét a munkájára, mint az imént, és megindította újra a másodperc mutatóját. Sohasem láttam még az unalmat, a csömört, az életbe való belefáradást annyira összesűrítve, mint ebben a szobában. A férfi a játszóasztalnál, akinek arckifejezése szakadatlanul változott, mintha nyugtalankodott volna valami miatt, mintha várt volna valamit, és a múmiák is érezték ugyanezt a nyugtalanságot. Minduntalan föltekintettek ugyanis a fali órára, amelynek a nagy mutatója a 12-es felé közeledett. Bizonyosan vártak valakit. Valakit, aki elkergeti majd az unalmat, megváltoztatja odabent a sorsokat, valami újat hoz majd magával. Talán új kerékvágásba tereli itt az egész életet. Aggódó várakozásukban nem ismertek belemélyedni a kártyázásba, hanem csak immel-ámmal játszottak, készen arra, hogy bármikor megzavarhatják őket. Pillanatról pillanatra változott az arckifejezésük. Idegesen izektek, mozogtak. Volt valami erőltetettség az egész helyzetben. Végül elkövetkezett, aminek el kellett következnie. Milyen szerencse, gondoltam, amikor az ajtófüggöny meglebbent, s belépett egy fehér fejkötős szobalány, és valakit bejelentett. Az élet szikrája kapott bele valamennyi jelenlévőbe, s a fiatal nő félig hátrafordult, miközben felállt. Ugyanekkor ütni kezdett a fali óra is. Kihallottam az utcára, és láttam, hogy a perc mutatója 12-re ugrott. Ebben a pillanatban meglökött valaki, aki mellettem tovasietett. Oly váratlanul ért ez a riasztó ébresztés, hogy valósággal az volt az érzésem, hogy kilöktek az utcára abból a szobából, ahol két hosszú percig bent időzött a lelkem, végigélve ezeknek az embereknek az életéből egy töredéket. Szégyenkezve tovább mentem. Eleinte már-már visszafordultam, hogy lássam a folytatást is, de aztán mégse fordultam vissza, mert az jutott eszembe, hogy úgy is tudom előre a végét, hiszen én magam is voltam már nem egyszer ugyanilyen helyzetben. Jön a tavasz olyan formán, mint régente, de mégsem egészen úgy. Hajdan az első pacsirta jelentette be a mezőn, de most nincsenek már pacsirták a pacsirta úton, hanem komlós kert pintyőkéit és a madárhegy seregéjeit illeti a döntő szó. De az áprilisi hurcolkodás a régi maradt. Mindig kínosan hatott rám, ha a bútorokat és a házi eszközöket láttam a gyalogjárón. Hajléktalan emberekről van szó, akik kénytelenek szégyenkezve mutogatni a beleiket. Éppen ezért a tulajdonos nem is igen szokta őrizni a holmiát. Inkább idegenekre bízza a bútorait, amelyeknek minden fogyatkozását leleplezi a nappali világosság. Ez a pamlag előtte asztallal, odahaza megjárta még gyér világításban, de a napfényben látszanak rajta a pecsétek és a repedések. És hogy a negyedik lába meglazult, otthon nem volt baj, de itt künn kipottyant a helyéből. És ha lát az ember egy-egy arcot valamelyik áldogáló bútorszállító kocsi mögött, ez az arc szomorú, kimerült, kétségbe esett. De hát nincs másképp. Föl kell szednünk minduntalan a sátorfánkat, és máshol leraknunk. Építünk, lebontjuk, amit építettünk, újraépítjük, újra lebontjuk. Én, aki sose tettem mást, mint ezt, most, amikor végül nyugalomban élek, ráeszméltem újra kóbor életem emlékeire, és ezek az emlékek költeményé sűrűsödnek össze bennem, amelynek ezt a címet adtam, a hasvér.